Köszönjük. Lapozzatok az 1 Tesszalonikában ezt a levelet. Úgy terveztem, hogy befejezzük. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk, Uram, előtted, és kitárhatjuk a szívünket előtted, Uram, hogy biztonságot találhatunk nálad. Uram, imádkozunk, hogy mosd meg az igéddel minket ma is. Köszönjük, hogy a véred már tisztára mosott, hogy minden bűnünket megbocsájtottad, hogy ha ránk nézel, akkor tisztának látsz minket, Uram. De Uram, ránk is igaz, mint Péterre volt, hogy a lábunk összekoszolódik, a gondolataink összekuszálódnak, Uram. Néha a világ egyszerűen beépül a gondolkodásunkba, és túlságosan dominál. Uram, kérjük, hogy az igéd által mosd meg újra minket, és tisztítsd meg a gondolatainkat, formáld át az életünket, Uram, és tedd a szívünket újjá. Imádkozunk, hogy a te lelked szálljon ránk, Isten, és a szent lelkednek a tüze az égjen a szívünkben, Uram, és használja az életünket. Uram, köszönöm, hogy nem kell csüggednünk, nem kell hurcolnunk egy tönkremelt életet, hanem minden reménység nálad van, Uram, és mindenre válasz nálad van. Uram, ha ma elfáradtan, elcsüggetten jött valaki, Uram, kérlek, érintsd meg az életét is. Azt mondja a te igéd, hogy az életünk a porhoz tapad, de a te igéd megelevenít. És kérjük, hogy tedd ezt ma a te igéddel, Uram. Eleveníts meg minket, kérlek. És állíts arra az útra, amint szeretnél látni minket járni, Uram. Jézus nevében. Amen. No, 1 Tesszalonika, a 4. fejezetnél tartunk, a 13. versnél fogjuk folytatni. Ez a levél Pál első levele. Valószínűleg az egész Új Szövetség első, először megírt könyve. És Pál a tesszalonikai gyülekezetnek ír. Ez nem egy nagy titok. Ez az a gyülekezet, ahol a második missziós útja során járt, és összesen csak 3 hetet töltött itt. Ő alapította a gyülekezetet, de a 3. hét után az üldöztetés miatt el kellett hagynia a várost, és 1 évvel később írja ezt a levelet vissza Tesszalonikába, hogy megtudja, hogy az a gyülekezet, amit ő elindított, hogy van. És bátorítsa őket egy üzenettel, ami hiszem, hogy nekünk is bátorítás, és ma látjuk ennek az üzenetnek a legfontosabb témáját, ami miatt írta ezt a levelet Pál. És ez nem más, mint az elragadtatás. Jézus utolsó időkben történő esemény tettei, a visszajövetele és az elragadtatás, és nagyon aktuális szerintem. Minden fejezet vége ebben a levélben ezzel foglalkozik. Nézd meg az első fejezet végén a 10. verset. Azt mondja, hogy várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. 2. fejezet így ér véget, 19. vers. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, hanem ti, a mi Úrunk Jézus színe előtt, az ő visszajövetelekor. 3. fejezet, utolsó verse. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. És itt a 4. fejezet 13. versétől ez lesz a fő téma. Remélem, kinyitod a füled, és nem csukod be, hogy Tamás, én már hallottalak erről 1000-szer beszélni. Biztos, hogy sokszor hallottál erről beszélni engem, mert nagyon szeretek erről beszélni. De az ige is sokszor foglalkozik ezzel. Legyen nyitva a szíved, kérlek. 13. vers. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Pál azt írja, hogy nem szeretném, hogyha tudatlanok lennétek, írja a tesszalonikaiaknak, ezzel a témával kapcsolatban. Pál apostol ezt a kifejezést összesen 4-szer használja. Nem szeretném, hogy valamiről ne tudjatok, vagy tudatlanok lennétek. És érdekes megnézni ezeket a területeket, hogy hol írja ezt Pál. Ez az egyik, ugye? A másik, az 1 Korintus 12-ben van, és azt írja, hogy a lelki ajándékokra nézve testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. A lelki ajándékok. A második, az a 2 Korintus 2-ben van, és azt írja, hogy az ő szándékai, mármint az ellenség, a sátán szándékai nem ismeretlenek előttünk. Ne legyenek számunkra tudatlan dolgok, írja ott Pál. Ez a lelki harc. A következő meg a Róma 11-ben van, és azt mondja ott Pál, hogy nem szeretném, ha nem vennétek tudomást arról, hogy Isten terve mi Izrael népével, hogy egész Izrael üdvözülni fog. Olyan érdekes nekem, hogy ez a 4 dolog, amire Pál azt írja, hogy nem szeretném, ha ezzel kapcsolatban tudatlanok lennétek, pontosan ez az a 4 terület, ahol a legtöbb zavar van az emberek fejében. A lelki ajándékok, jaj, azzal ne foglalkozunk, az olyan bonyolult dolog, én annyi furcsa dolgot látom ezzel kapcsolatban, mondta valaki. A másik a lelki harc. A sátánnak a taktikái és tervei. Á, miért foglalkozunk az ellenséggel? A harmadik Izraellel kapcsolatos terve Istennek. És a negyedik ez, amiről itt olvasunk, a végidők eseményei, az elragadtatás. Pontosan ez az a négy terület, ahol a legtöbb zavar van, amire Pál azt mondja, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Hát figyeljünk oda, hogy mit mond Pál. Az elragadtatásról. Így folytatja, illetve újraolvasom. Nem szeretném, testvérem, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Pál apostol azt írja, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Ez a kifejezés elhunytak, lehet, hogy a te Károli fordításodban biztos úgy van, lehet, hogy a te fordításodban elaludottak, vagy alvókként szerepel. Mert az eredeti kifejezés tényleg azt mondja, hogy azok, akik elaludtak. De miért mondja ezt az ige? Azért, mert az Ószövetség is, és az Új Szövetség is többször használja azokra a hívőkre, akik hitben haltak meg, ezt a kifejezést, hogy elaludtak, mert tudták, hogy mit jelent az, amikor valaki meghal. Amikor Jézus elment Mártához és Máriához, amikor meghalt Lázár, akkor ezt olvassuk ott a János 11-ben, a 25. vers. Jézus ekkor ezt mondta nekik, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meg is hal, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Jézus ezt kérdezte utána Máriától, hiszed ezt? A korai keresztények tudták, hogyha valaki meghal, akkor az nem szűnik meg létezni. Az nem halott állapotban van, hanem hogyha valaki meghal, akkor megváltozik a lakcíme. Átkerül egy másik világba, átkerül az örökké valóságba. És ezért úgy beszéltek a halottakról, hogy mint akik elaludtak. Ez nekem tetszik. A korai egyház ezt pontosan tudta, és hogyha valaki ezt tudja, akkor egészen máshogy néz szembe a halállal. Erről már beszéltünk nektek, vagy beszéltem korábban, hogy a halállal kapcsolatos statisztika egészen drámai. 10 emberből 10 meghalnak. Mi egyértelmű kimenetele van az életünknek itt a Földön, de hogyha valaki ismeri Krisztust, akkor nem kell félnie a haláltól. Mert Krisztusban tudjuk, hogy ő az élet és ő a feltámadás. Azt mondja a zsidók levele, hogy azok, akik nem ismerik Jézust, egész életüket a haláltól való félelemben élik le. Ismertek embereket, akik nem ismerik Krisztust, hogy hogyan néznek szembe olyan helyzetekkel, amikor veszélybe kerülnek. Hogy milyen félelem tud lenni az emberben a halállal kapcsolatban. De nekünk hívőknek ez már nincs ott. Ha tudjuk, hogy ránk mi vár a halál után. Jézus nélkül az emberek lelkileg halottak. Milyen furcsa dolog, hogy pont ezek az emberek félnek a haláltól, akik nem is élnek. De mi, akik Krisztusban élünk, nekünk nem is félni valunk a haláltól. Mert tudjuk, hogy mi vár ránk. Egy bizonyosságunk van e felől. Amikor egy hívő ember meghal, abban a pillanatban az Úrral van. Ezt mondja az ige számunkra, hogy a testből való, amikor a lelkünk kimegy a testünkből, akkor a lélek az Úrral van, abban a pillanatban. A testünk, amikor meghalunk, az belekerül a földbe, de a lelkünk már Jézusnál van. Mi nem egy sírban várakozunk, hanem ott vagyunk az Úrnál. Azt mondja Pál, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Nekünk van reménységünk. Ne szomorkodjatok, mint mások, akiknek nincs reménységük. Aki távozik innen, hitben hal meg, az az Úrnál van, és nem kell szomorkodnunk miatta. Ő már jobb helyen van, mint mi. A halottak napja elég bizarr dolog nekem. Amikor családi kötelességből néha ki kell menni a temetőbe. Nekem ez, én így fogalmazok, így nem nagyon szeretek oda járni, nem hiszem, hogy bármelyikünk szívesen megy temetőbe. Kimegyünk a sírhoz, és nekem azért bizarr a dolog, mert tudom, hogy akihez kijöttem, ő nincs ott. De akinek nincs reménysége Krisztusban, neki ez az egyetlen kapcsolata azzal a személlyel, aki úgymond eltávozott. Ez az egyetlen hely, ahol úgy elgondolkodik, és ott eljön a sírjához. De az a személy már nincs ott. Az a személy átlépett az örökké valóságba. 2 Korintus 5:8 mondja ezt. Kiköltözni a testből, egyenlő hazaköltözni az Úrhoz. Szeretném, ha nem lennétek tudatlanok, írja Pál, hogy nem szomorkodnátok, mint akiknek nincs reménységük. Voltál már keresztény temetésem? Furcsa dolog egy keresztény temetés. Mert ott vagyunk, hogyha valaki közeli személyt engedünk el akkor, akkor az fájdalmas, és hiányzik az a személy nekünk. De közben ott van a szívünkben egyfajta békesség, egy reménység az elhunyt felől, hogy ő már ott van az Úrnál. És neki sokkal jobb helye van, mint amikor itt élt a Földön. A nem hívők, amikor eljönnek egy ilyen temetésre, ők nem értik ezt, hogy hogy lehet ez bennetek, ha valaki így eltávoz? Hogy lehet ez a reménységetek? De képzeljétek el, hogy nem olyan rég volt, hogy egy család, akik szolgálnak itt Magyarországon, elvesztették a lányukat, és egy gyermek haláját még fájdalmasabb, mint amikor egy felnőtt vagy egy idős ember húny el. Ez a gyermek hazaköltözött az Úrhoz, és a temetése az egy fájdalmas dolog volt, de hihetetlenül reménységteli. Hogy az ilyen helyzetekben valóságossá válik a hitünk. Megmutatkozik, hogy ez nem duma, hogy mi a mennybe hiszünk. Hogy nem csak úgy reménykedünk, hogy hát biztos lesz valami jó ezután. A mi hitünk ebbe gyökerezik. Hogy Jézus jön visszaértünk. Hogy nem ezt a világot éljük, csak amit itt látunk. És utána, ha szerencsénk van, 70-80 évig eltengődünk, és utána nem tudjuk, mi lesz. A mi életünk valójában, teljességében akkor élhetjük meg ott. Az a reménységünk. Ami a világnak tragédia, az közben nekünk egy bizonyos szempontból egy ünnep, hogyha valakit elengedhetünk az örökké valóságba. Voltaire, biztos ismered őt, ő volt a felvilágosodás atya, aki úgy gondolta, hogy Isten nincs, bebizonyítottuk, hogy Isten nem létezik, mi felvilágosultak vagyunk. Amikor Voltaire meghalt, mellette volt egy gondozó asszony, aki hívő volt, és Voltaire az utolsó leheletével kiabált, egymaga volt a szobában, és kiáltott, hogy fényt, fényt, fényt! Ez az ember, aki annyira hitt a felvilágosodásban, és rettegve halt meg. Ez a gondozó asszony írta utána ezt, hogy ő soha többet nem akar ott lenni egy nem hívő ember halálánál. Mert ijesztő. Amikor egy ember, aki nem hitt Jézusban, belép az ő sötétségének helyére. De nekünk hívőknek az a világosság országába való belépés jelenti. Jézussal teljesen más. Volt már, hogy elengedtél egy embert, aki neked nagyon közel volt, és hívő ember volt. Fáj elengedni. De egészen más, ha nem lenne ott Jézus. Mert Jézusban reménységünk van. Hatalmas kontraszt. Azt írja Pál, hogy ne szomorkodjatok az elhunytak felől. Mert mi hiszünk, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által. Mit jelent ez? Olvasd még egyszer. Krisztus előhozza a halott, hogy ő meghalt és feltámadt, és Jézus által előhozza a halottakat vele együtt. Ez két dolgot mond. Egyik, hogy mivel Krisztus meghalt és feltámadt, ezért mi is hiszük, hogy feltámadunk, de a másik dolog, nézd meg, azt mondja, hogy vele együtt. Akik előttünk hunytak el, azok már Jézusnál vannak. Mert amikor Jézus visszajön, akkor ők jönnek vele. Látod ezt ebből az ige versből? Ők most a mennyben vannak Jézussal. Nem a sírban várakoznak a feltámadásig. Volt egy kedves lány, aki így kérdezte tőlem, hogy Tamás, mi van akkor, hogyha meghalunk, és a feltámadás az majd csak eljön, akkor mi ott várunk a sírban egy ideig? Mert emberileg tényleg így tűnhet, hogy valaki meghal, berakják egy koporsóba, és a lelkünk várakozik. De nem így van. Mert ahogy meghalunk, a lelkünk az Úrral van. És ezek a személyek az elragadtatáskor megjelennek az Úrral. Mit jelent ez? Hogy ők már ott vannak. Van egy olyan elmélet, ami azt mondja, hogy lélekalvás történik, lehet, hogy hallottad ezt már, hogy amikor valaki meghal, akkor a teste, a szelleme és a lelke, az belekerül egy sírba, és ott várakozik. Ezt hívják lélekalvásnak. Hogy várakozik addig a pontig, amíg Jézus vissza nem jön, és nem történik a feltámadás. Emlékeztek, mit mondott Jézus a latornak a kereszten? Odaszólt Jézus a mellette keresztre feszítettnek, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Nem azt mondta, hogy hát örülök, hogy hiszel. Figyelj, beraknak egy sírba, pár ezer évet vársz, visszajövök érted, majd meglátod. Hanem még ma velem leszel a paradicsomban. Ott leszel velem. Amikor innen eltávozunk, akkor nem várakozunk, nem parkolunk valahol, hanem az Úrral leszünk. Itt leheljük az utolsó leheletünket, a következőre a mennybe leszünk. Miért okoz ez zavart? Elmondom, hogy miért. Mert hogyha a lelkünk egyből az Úrral van, de a testünk belekerül a sírba, és csak később támad föl, akkor ez a kettő hogyan működik? Nem? Nem fura ez, hogy a lelkünk fölmegy az Úrhoz, a testünk meg itt van lent, majd később föltámad, és a kettő később egyes, hogy oh, mi? Ezt nem értem. Nézd meg a 15. verset. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Pál apostol azt írja, hogy mi, akik élünk, és megéljük azt, hogy Jézus visszajön, az elragadtatást, nem előzzük meg azokat, akik már meghaltak, hanem ők előznek meg minket, akik meghaltak, ők támadnak fel először, és utána megyünk mi. Azok, akik élnek. Figyelj, tesóm, én teljesen meg vagyok győződve arról, hogy mi leszünk azok, akikre ez az ige vonatkozik. Abban a részben, hogy azok, akik élnek. Erről majd még beszélek, de lesz majd egy nemzedék, akik életben lesznek, amikor Jézus visszajön az elragadtatáskor. Én hiszem, hogy mi leszünk azok. Mi vagyunk azok. De azt mondja itt Pál, hogy először föltámadnak a halottak, akik Krisztusban hunytak el, Krisztusban való hitben. Másodszor mi elragadtatunk, akik élünk, hogy mindenkor az Úrral legyünk. Az 1 Korintus 15:50-51 azt mondja, hogy mindez egy szempillantás alatt történik. Mérd meg otthon, hogy mennyi idő alatt pislantasz. Sok sikert. Elég gyorsan képes a szemünk így. Észre se vesszük, ha nézünk, hogy a szemünk közben néha kitakarja a látásunkat. Mert olyan gyorsan történik. És mindenki próbálja tényleg. Pedig nem is vettem észre. Egy szempillantás alatt. Az egyik pillanatban itt vagy, aztán nem. Emlékeztek Énok történetére? Énok az Úrral járt, volt, aztán nem volt. Szerintem szuper. Ilyen lesz az elragadtatás. Egyszer csak így mész. Eddig itt voltál, és ami ott volt a kezedben, az így puf, leesik a földre, és te nem vagy ott. Na, ezt próbáld elmondani a nem hívő barátaidnak, úgy fognak nézni. Tehát tényleg ebben hiszel? De mi ebben hiszünk. Mindig is tudtam, hogy furcsa vagy. Maga az Úr alászáll a felhőkön, és ott találkozik velünk. És így mondja itt az ige, nézzétek meg. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk. Velük együtt elragadtatunk a fellőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Az elragadtatás. Ez nem egy olyan dolog, amiben opciónk van, hogy higgyünk. Erről beszél a Biblia. Ez fog velünk történni, hogy egy olyan napon, amikor nem számítunk rá, Jézus megjelenik a felhőkön, fölhangzik a harson a hangja, a főangyal szava, és elragadtatunk. Ha felhős ég van, akkor erre különösen érdemes odafigyelni. De Jézus nem száll le a földre ekkor, hanem a felhőkön találkozik velünk, azt mondja itt az ige. És elvisz minket magával. Nem tudom, hogy mi a reménységed így a jövőre nézve, hogy milyen terveid vannak, milyen terveket szősz, de lehet, hogy keresztül lesz húzó. Jézus jön vissza, értünk. Néha a srácokkal beszélgetünk erről otthon, így a feltámadásról, meg a mennyről, és a srácok nagyon szeretik, van ugye nekünk egy kutyánk, a Bruno, meg most nyulaink, meg most már van egy tengeri malacunk is. Kész állatkert. És kérdezik, hogy mi lesz velük, ha mi innen elmegyünk? És így hát próbálom finoman közölni, vagy hát remélik, hogy ott lesznek a mennyben. De nem nagyon tudom erről meg igével alátámasztani, de úgy próbálok úgy utalgatni rá, hogy mi lesz. Hát mondom, Bruno átköltözik az örök vadászmezőkre, ugye, hogy nem tudom, mit jelent, de jól hangzik nekik. Nem akarom azt mondani, hogy a mennybe mennek, meg a nyulak átköltöznek az örök vadászmezőkre, szegények. És... De abban azt akarom, hogy bizonyosak legyenek, hogy van egy világ, ami vár ránk, hogy fel fogunk támadni. Jézus ezt megígérte a tanítványainak, megígérte nekünk, azt mondta, hogy ne féljetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Én elmegyek, hogy egy helyet készítsetek számotokra. Az én apukám házában sok hajlék van. Eljövök, hogy magam mellé vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez a mi reménységünk. Így nem itt próbálunk nagyot szakítani. Lehet, hogy az élet a világ szemében nagyon szerencsétlenül alakul számunkra. Közben meg a mi reménységünk ragyog, amit nem vehetnek el tőlünk. Lehet, hogy ez az élet nehéz, sőt azt mondja Jézus, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Viszont a menny az a hely, ahova a lelkünk sóvárogva vágyik, és haza fogunk menni. Tudod, hogy a mennyben nincs idő? A Biblia mondja ezt, hogy nincs idő a mennyben. Nincs múlt, nincs jövő, hanem van egy folyamatos, bámulatos jelen. Megélhetjük az Istennek a valóságát egy bámulatos jelenben. Ezt én nem nagyon tudom elképzelni. A Biblia mondja, hogy nincs idő, de én annyira egy időbe zárt világban élünk, hogy nem tudunk elvonatkoztatni ettől, hogy, hogy ez hogy kell értelmezni, hogy nincs idő, vagy az örökké valóságot. Mindent ennek a fényébe látunk. De ezért mutatkozott be az Úr így Mózesnek, amikor Mózes kérdezte, hogy mi a te neved? Isten azt válaszolta, hogy az én nevem az, hogy én vagyok. Mert nincs a mennyben múlt, nincs az örökké valóság szempontjából jövő, csak egy bámulatos jelen. Én vagyok, nem leszek, vagy voltam, vagy majd valamikor ilyen. Én vagyok. Nem tudom, mennyire ismered a relativitás elméletet. Nem az általános fizika tananyag része, de az a része az elméletnek az, hogyha valami fénysebességgel utazik, akkor az a valami a fénysebesség állapotában, az ott megáll az idő, megszűnik az idő létezni. Ezt nem értem, de értem, hogy ezt mondja ez az elmélet. Ami fénysebességgel utazik, ott megáll az idő folyamata. És milyen érdekes, hogy a mi apukánk azt mondja, hogy ő a világosság atya. Nála nincs idő. Azt mondja Péter, hogy egy nap annyi, mint ezer év olyan, mint egy nap a mi Istenünknek. Egyszer megkérdezték Einsteint, amikor kidolgozta ezt az elméletet, hogy mondja Einstein úr, van még valaki a Földön, aki érti ezt az elméletet magánkívül? És mondta, hogy igen, két személy van. Az egyik én vagyok, a másikat meg még keresem. Egy elmélet, amit nehéz érteni, de igen, azt mondja, hogy nem az idő szerint fogunk gondolkodni. Nem lesz ott az idő számunkra. El tudod képzelni, hogy az egyenletben nincs ott az időtényező? Amikor tavaly elmehettem mászni a Tátrába. Én nagyon szeretek mászni a hegyeken föl. Élvezem magát azt az utat, hogy fölfelé megyek a hegycsúcsra. Hogy élvezhetem azt a túrát. De órákon keresztül mászok azért, hogy följussak egy hegycsúcsra, hogy körülnézhessek onnan. És az is egy katartikus élményünk. Egy hosszú mászás után az ember fölér egy csúcsra, és körülnéz. Mind a kettő egy bámulatos a jó dolog számomra. Mászás is, meg a megérkezés is. De hogyha kiveszem az egyenletből az időt, akkor gyakorlatilag a túrázás azt jelenti, hogy egyszerre élvezem a mászást, meg a megérkezést. Mert egyszerre vagyok a fölfelé menő úton, meg egyszerre vagyok ott. Tamás, kezed zavaros lenni. De értitek, hogy miről beszélek? Így az események egymást fedik. Micsoda túra? Menni és megérkezni egyszerre. De a menny szempontjából így fognak történni az események. Amikor kikerül az idő, akkor nincs már értelme az idő szerint gondolkodni. Akik meghaltak és az Úrral vannak, számukra ez a feltámadás és az elragadtatás az egyszerre fog megtörténni. Vannak olyan testvérek, akik már előttünk haltak meg. Azt mondjuk, hogy ők az Úrral vannak. De az elragadtatás még nem történt meg. De számukra ők nem az időben léteznek. Ez a két esemény egyszerre történik. Értitek ezt? Mint hogyha a túra és a megérkezés egyszerre lenne. Számukra a testük feltámadása és a lelkük az Úrhoz való hazamenetele egyszerre történik meg. Mi itt a Földön látjuk az idő síkot. Vannak dolgok mögöttünk, vannak dolgok előttünk, de a mennyben nincs ilyen. Mi az ő számukra már a mennyben vagyunk. Micsoda? Gondold végig. Számukra az elragadtatás így már megtörtént. A menny nem annak a helye, hogy valaki előttünk volt, és ott várakozik, hogy a többiek is megérkezzenek. A bárány mennyegzőjénél az asztalán előkűrnek, és így malmoznak, hogy jó lenne, megjönnének már többiek. Kezdek éhes lenni. Nem, egyszerre érkezünk meg. Értitek ezt, hogy milyen elvonatkoztatni attól, hogy nincs idő? Tudom, hogy egy kicsit nehéz nekünk, de szeretném, ha ezt megértenétek. Hogy min alapszik a mi reménységünk? Tamás, én nem a mennyben vagyok, ebben egész biztos. Emlékszem, hogyan indult ez a mai nap. A menny nézőpontjából mi már ott vagyunk. Tudjátok, mit ír Pál az efézusiaknak? Következőt írja, Efézus 2:6. Vele együtt feltámasztott, Krisztussal együtt, és a mennyeiek világába ültetett le minket. Ha, ezt múlt időbe írja. Hát, ha ezt értjük, akkor zsenik vagyunk, ugye ezt csak Einstein meg Isten érti. Mondok nektek egy szemléletes példát, hogyha jelen vagy egy karneválon, amikor felvonulnak, az emberek ott állnak a karnevál szélén, és figyelik a felvonulókat, akkor vannak olyan felvonulók, akik elhaladnak előtted, te megnézed őket, fú, nem rossz, és tovább mennek. Elhaladnak előtted. Kicsit olyan ez, mint az idő, amit mi érzékelünk, hogy vannak események, amiket megélünk, jönnek, megéljük, mennek. Ha valaki oda jön hozzád, és azt mondja, te láttad azt a felvonulót? Mondom, igen, már elment. Te figyelsz, hogyha elszaladsz abba az irányba, ami nekem a múltat jelenti, ők már elmentek, akkor te látod azt, amit még nem láttál, a számodra a jövőt. És te képzeld, láttad már azokat? Nem, ők még nem értek ide. Ők számomra a jövő. Én ezt az idősíkot érzékelem, hogy dolgok elhaladnak előttem. De hogyha fölemelkednék egy magas pontra, egy ház tetejéről szemlélném a karnevált, akkor látnám a karnevál elejét, látnám a karnevál végét, egyszer látom az eseményeket megtörténni. Számomra mindegyik a jelen időt jelenteni. És ez jelenti a menny perspektívája, amikor az idő kikerül a egyenletből, hogy egyszerre látom ezeket a dolgokat megtörténni. Kicsit bonyolult. Azért mondom ezt nektek, mert van egy olyan elmélet, és lehet, hogy hallottál már erről, hogy testvérek hisznek ilyenben, testvérek az Úrban, hogy nekünk hívőknek át kell élnünk a nagy nyomorúságot. Van egy időszak a Bibliában, a Jelenések 6-tól 19. fejezete foglalkozik ezzel, amit úgy nevezünk, hogy nagy nyomorúság. És azt mondják, hogy mi hívők át fogjuk ezt élni, és majd a nyomorúság végén ragadtatunk el. Mert azt mondják, hogy fölharson a harson a hangja. 1 Korintus 15 azt mondja, hogy az utolsó harsona. De milyen utolsó harsona? És ők azt gondolják, hogy a Jelenések könyvében levő harsonákról beszélnek ott. Lesz 7 harsona, amit az angyalok megfújnak, és majd a 7-nél a gyülekezet elragadtatik. Tévednek. Nem erről van szó. Az 1 Korintus 15 azt mondja, hogy az utolsó harsona, Isten harsonája. Nem angyalok fújják azt, hanem maga Jézus. Mi, testvérek, nem fogunk átmenni a nagy nyomorúságon. Tamás, hogyha az az utolsó harsona, akkor kell lennie egy előtte lévőnek is, nem? Amikor a 2 Mózes könyvében olvassuk, hogy Izrael és Mózes elérkeztek a Sínai hegyhez, Isten jelenléte leszállt a hegy tetejére, Isten jelenléte ott volt, és a hangja úgy szólt, mint egy erős harsona, ahogy írja a 2 Mózes könyve. És Isten átadta a törvényt Mózesnek. Isten összegyűjtötte a népét a Sínai hegynél, hogy átadja a törvényt. Az utolsó harsonánál Isten összegyűjti a népét a mennyei Sion hegynél. Az utolsó harsona. Kérlek, ne engedd, hogy megzavarjanak ezzel kapcsolatban. A 18. vers azt mondja, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Mi vigasztaló van abban, egy hívő embernek, ha azt mondjuk, hogy mielőtt elragadtatsz, át kell élned a földi poklot. A nagy nyomorúság. Ebben mi vigasztaló van? Tamás, de azt mondta Jézus is, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Igen. Az ördögtől, meg a világtól. De a nagy nyomorúság időszaka az a bárány haragjának a napja, amikor Isten önti ki a haragját egy Krisztust elutasító bűnös világra. Jézus nem azt mondja, hogy igen, ezen a világon nyomorúságotok lesz az ördögtől, meg még Isten is ad nektek egyet, jobbról is, balról is, vigasztaljátok magatokat ezekkel az igékkel. Hanem a vigasztaló az, hogy ezt nem éljük át. Ismeritek azt a történetet, hogy oda tesznek az emberek elé egy poharat, ami félig van vízzel. És kiderül, hogy az emberek hogyan látják abból, hogy mit mondanak rá. Az optimista ember azt mondja, hogy ez a pohár félig tele van. A pessimista ember azt mondja, hogy ez a pohár félig üres. A realista ember azt mondja, hogy ez egy pohár. Az idealista ember azt mondja, hogy ennek a pohárnak tele kéne lennie. A feminista ember azt mondja, hogy bezeg az én poharomba kevesebb víz van, mint a férjemében. Az anarchista ember azt mondja, hogy törjük össze ezt a poharat. A kapitalista ember azt mondja, hogy adjuk el. A szocialista ember azt mondja, hogy ez a pohár mindenkié. A környezetvédő azt mondja, hogy mentsük meg a vizet. És tudjátok, mi hívők mit mondhatunk erre? Kit érdekel? Mit számít? Engem nem érdekel, hogy a pohár félig tele, üres, vagy teli van. Nem számít. Megyek haza. Megyek haza. Ez számít. Most lehet, hogy ezt elnevettük, azért mondtam direkt így, hogy vicces legyen, de így éljük meg a helyzeteket itt. Oh, félig tele, félig üres, bárcsak teli. Oh. Mit számít annak a fényében, hogy megyünk haza? Hogy nem itt fogunk élni. Hogy van egy valóság, ami vár ránk, ami sokkal valóságosabb, mint az a pohárvíz előttünk. Amit nem vehetnek el tőlünk. Lehetséges az, hogy Jézus visszajön, mielőtt ennek a bibliórának vége lesz. Erre azt mondod, hogy ez igen valószínű, Tamás, elég hosszan beszélsz. Visszajöhet ebben a pár percben, ahogy ezt itt éljük. Itt most megélhetjük ma Jézus visszajövetelét. Ez a hívők reménysége. Mondják, hogy az elragadtatás nem történhet ma, meg át kell élnünk a nagy nyomorúság időszakát. Ne hidd ezt el! Ezért írja ezt a következő fejezetben Pál. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim. Mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Az időpontokról és alkalmakról már nem kell írnom nektek, mondja Pál. Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok a napját, nem tudjátok az óráját, hogy mikor jövök vissza. Nem tudjuk, hogy Jézus melyik nap jön vissza, de Jézus azt mondta, hogy az időszakokat felismerhetitek. Tudhatjátok, hogy az eljövetelem közel van. Azért tanulmányozunk a proféciákat, mert tanulmányozunk a Bibliát, és a Biblia egyharmada profétikus jellegű. Ez az egyik oka. A másik oka az, hogy ezekből a proféciákból tudhatjuk bizonyosan, hogy milyen időszakokban élünk. És én meg vagyok győződve arról, hogy a végidőket éljük. Az utolsó időszakban élünk. Miért gondolod, Tamás, hogy Jézus hamar visszajön, hogy íme már az ajtóban van? Elmondom neked miért. Sok ok lehet rá, de elmondom a legnyilvánvalóbbat. Az, hogy Izrael ma a térképen van, ez a legnyilvánvalóbb oka annak, hogy a végidőkben élünk. Jézus mondta ezt, hogy amikor látjátok a fügefát kisarjadni, amikor látjátok, hogy a fügefának levelei lesznek, akkor tudhatjátok, hogy az én eljövetelem közel van, mondta Máté 24-ben. Mi ez a példa? A fügefa Bibliában újra és újra Jézus, Izrael szimbóluma. Amikor látjátok a fügefa leveleit újra kisarjadni, és 2000 év után, 1948. május 14-én újra állam lett Izrael. A feleségem ott volt pár napja, és szuper hely. Alig várom, hogy én is elmehessek. Ott van ez a nép újra, mert Isten megígérte, hogy összegyűjtöm az idők végén az én nemzetemet újra egy helyre, és újra én leszek az ő Istenük. Ezt a folyamatot láthatjuk mi jelen időben zajlani. És azt mondja az ige ott a Máté 24-ben, hogy az a nemzedék, ami látja ezt, az nem hal meg. Nem bámulatos ez? Én nem tudom, hogy mit jelent az a nemzedék szó. Mert az igében lehet 40 év, 80 év, lehet 100 év. De a legrosszabb számításunk szerint is 2048, amikor Jézus visszajön. Én nem akarom az évet kiszámolni, de azt tudom, hogy ez a nemzedék, amiben most mi élünk, látni fogja Jézus visszajövetelét. Jézus közel van. Az időpontokról és alkalmakról nem szükséges írnom nektek, mert ti tudjátok jól, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Tamás, nem azt mondtad, hogy tudhatjuk, hogy Jézus visszajön, akkor miért beszél arról, hogy úgy jön vissza, mint a tolvaj? Nézd meg, hogy kihez beszél, harmadik vers. Amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Azok az emberek, akik reménység nélkül élnek, ezeket a végidőket úgy fogják megélni, hogy békesség és biztonság. Lehet, hogy most volt egy gazdasági válság, de pont ez a válság egy új világrendet hoz. Átrendeződnek az erőviszonyok. És az világ elkezd egy kicsit jobban működni, mint előtte. Legalábbis a hívők azt gondolják, vagy a nem hívők azt gondolják. És azt mondják, hogy békesség, biztonság. És úgy tör rájuk a romlás, mint a fájdalom a szülőasszonyra, ahogy itt mondja az ige. De mi hívők pontosan tudjuk, hogy mi történik. Tudhatjuk, hogy mi zajlik most. Tavaly előtt el tudtunk utazni Svédországba, meghívott minket egy barátunk, és 10-valahány napot töltöttünk Svédországban, és a legnagyobb megdöbbenésemre egy fillér készpénzt nem használtunk, képzeljétek el. Svédország a világ leginkább előre haladott országa abban, hogy nem használnak készpénzt, és úgy tudtunk élni 10 napon keresztül, hogy egy fillérünk, vagy mit tudom, hogy mit használok, ott nem volt. Az ige arról beszél, hogy a társadalom halad egy pénztelen társadalom felé. Hogy a technológiák belépnek. De ha lemész a legközelebbi boltba, látod, hogy már jelen technika lehetővé teszi, hogy a kártyádat sem kell használnod, elég közel menned a kasszához, és ha ilyen speciális kártyád van, akkor nem kell semmit csinálnod. Automatikusan megtörténik a tranzakció. De az ige arról is beszél, hogy lesz majd egy chip, amit beépítenek az emberekbe. Amit az ige úgy nevez, hogy a fenevad jele. Ami, ha valaki nem veszi magára az utolsó időben, akkor nem tud eladni, venni, hanem ez a technológia fogja biztosítani ezt a tranzakciót. Tavalyi évben kötelező volt beoltatni a kutyámat, és beleraktak egy ilyen csippet, amivel azonosítható lesz. Ugyanezt a csippet használják már katonákba, beültetik a bőrük alá, és műholdakon követhetik minden egyes katona helyzetét. És nem messze már az, hogy minden emberbe belekerüljön ez, hogy az ige beszél erről, hogy valószínűleg ez az a fenevad jele. És ha valaki ezt nem teszi meg, nem adhat, nem vehet. Haladunk előre ebbe a korban. Én nem tartom gonoszságnak, hogy valaki használja a hitelkártyáját, vagy átutal egy összeget. Ezek kényelmes dolgok, de mi hívők tudhatjuk, hogy mi zajlik a háttérben. Hogy merre halad ez a dolog. Tudhatjuk az időszakot. És Pál apostol pont ezért mondja ezt. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagytok az éjszakáé sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mi a nappal fiai vagyunk. És Pál apostol azt mondja, hogy ne aludjunk, hanem legyünk éberek. Ha ezt tudjuk, hogy milyen időszakban élünk, akkor legyünk éberek, legyünk józanok. Ez a világ küzd azért, hogy a figyelmünk ne Istenen legyen. Én annyiszor hallom emberektől, hogy Tamás, nekem nincs időm gyűlibe menni, nincs időm Istennel foglalkozni. Annyi dolgom van. Ha tudod, hogy ennyire kevés idő van hátra, akkor nem kéne az értékrendünket megváltoztatni, hogy mivel foglalkozzunk? Jaj, hát annyit kell tanulni, hogy jó jegyeket szerezek, hogy fölvegyenek az egyetemre, hogy utána jó munkám legyen, és utána nagy karriert építsek. Ezek lehet, hogy jó dolgok, de a prioritás mindig isteni. Nincs időm Istenre. Nem hangzik ez rosszul. Pál apostol azt mondja, hogy legyetek éberek, legyetek józanok, és tudjátok, hogy hol a helyetek. Sok minden verseng a figyelmünkért, az iskola, a karrier, az internet, a tévé, a szórakozás. De mit ér az az ember, aki megnyeri az egész világot, de lelkében pedig kárt van? Ébresztő, tesó. Szól ez nekem is, ébresztő Tamás, Jézus nagyon közel van. Szükségünk van rá, hogy az igében legyünk. Szükségünk van rá, hogy a gyűlibe együtt legyünk, dicsőítésben, imában. És ne más dolgokba öntsük magunkat. Nyilvánvalóan más dolgokba is önthetjük magunkat, de ez kell, hogy legyen az első helyen. Hogy az, keressük, hogy az igében legyünk, keressük, hogy imában legyünk, keressük, hogy dicsőítésben legyünk. A nappal fiai vagyunk, ne aludjunk. Miért mondod ezt, Tamás? Azért, mert pásztor vagyok. Nem azért, hogy szeretnék minél több embert itt látni, hogy kipipálassam. Hú, milyen nagy a gyülekezetünk. De látom azt, hogyha valaki félrevonja magát, hogy nekem most nincs időm erre. Az, látom azt a folyamatot az életében, hogy hogyan fordul el. Hogy hogyan tud leépülni az a vágy, hogy Isten után menjen, hogy az ige után sóvárogjon. Csak azáltal, hogy dolgokban engedi magát elfordítani, hogy most nem megyek, most más dolgom van, aztán jövő, most se fér bele, és Istentől a szívünket elfordítják dolgok. És ez kihat a gyereknevelésünkre, kihat a házasságunkra, kihat a gondolkodásunkra, és elkezdjük megélni, hogy milyen az, amikor nem Istennel járunk. És közben ott van a szívünkben a reménység, de nem éljük meg. Olyan könnyen félrevonódunk, és elmaradunk ezektől a dolgoktól. Testvéreim, annak van itt az időszaka, hogy együtt legyünk, igében, imában, dicsőítésben, és adjuk magunkat Istennek. És azt mondja itt Pál, mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyünk magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Felvenni a hit és szeretet páncélját. Mitől épül a hitünk? Pál azt írja, hogy a hit hallásból van, a hallás meg Isten igéje által. Hogy tanulmányozzuk Isten igéjét. Ha nem vagy benne az igében, a hited nem lesz erősebb. Ez biztos. Gyere! Keresd a lehetőségét, hogy együtt legyél a testvérekkel. Szerdát kivéve, minden nap van valami, amin oda teheted magad. Nem azért, hogy kipipált, hogy ott voltam, hanem hogy épülj. Hogy józanságban növekedj. Az igében növekedj. Olyan időket élünk, amikor komolyan kell vennünk az időszakokat. Jézus közel. 9. vers. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ez az egyik legnagyobb bizonyíték nekem afelől, hogy nem megyünk át a nagy nyomorúságon. Ez az ige vers. Isten minket nem haragra rendelt. Azért, mert mi olyan jó fejek vagyunk, azért nem. Nem, mert Krisztus értünk, meghalt a kereszten. És azt a haragot, amit nekem kellett volna kapni, azt ő kapta helyettem. Ami a bűneimért nekem járt, büntetést, haragot, azt ő kapta helyettem. Minket nem haragra rendelt Isten, hanem hogy elnyerjük az örök életet. Így folytatja Pál. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Ez egy jó kis igevers. Kedvenc igeversem. Azt mondja itt, hogy becsüljétek meg őket, mert ők előjárók. Ők intenek titeket. Ne azért tiszteld őket, mert tiszteletre méltók, hanem azért tiszteld őket, hogy milyen pozícióba helyezte Isten őket. Hogy vezetnek, intenek és tanítanak. És ők majd Isten előtt elszámolnak az életükkel. De azt mondja itt, hogy tiszteld az előjáróidat az Úrban. Munkájukért becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Én nem vagyok külön tőletek. Semmiben. De azt tudom, hogy Isten elhívott, hogy pásztoroljam ezt a gyülekezetet. Hogy tanítsam az igét. De ha rajtam múlik, akkor itt semmi nem történik. Én nem tudok életeket megváltoztatni. Ez Istennek a munkája. És én annyira hálás voltam a múlt héten, amikor Tibi tanított, hogy láthattam. Az a vágyam a gyülekezetre nézve, őszintén mondom, hogy ne legyek fontos a szolgálat szempontjából. Hogy én magam láthassam azt, hogy nem kellek Istennek. És tudom, hogy ez igaz, De szeretném ezt valóságá tenni abból a szempontból, hogy van, lenne itt felnevelődik 5-10 férfi előjáró vezetőit a gyülekezetben, akik tudják tanítani a gyülekezetet. Az én szívem annyira örült múlt héten, amikor Tibi tanított. És így örvendeztem, hogy mennyire jól használja Isten őt. Hogy mennyire szólt hozzánk az, amit mondott. És alig várom, hogy ne csak ő legyen, ne csak a Tamás, hanem ne csak páran, hanem sokan versenghessenek azért, hogy kijönjenek és tanítsanak minket, és Isten felkent eszközei legyenek. Mert ez nem embereken múlik, nem azon múlik, hogy én itt állok, hanem Isten használni akar minket. És én munkálkodni akar. Az, amivel Pál befejezi ezt a részt, az annak a következménye, nem is olvasom most föl, olvassátok végig, hogy valaki elkezd élni a mennyországnak, elkezdi várni az ő ura visszajövetelét. C.S. Lewis mondta azt, hogy azok az emberek teszik a legtöbbet a földön az emberekért, akik a legtöbbet gondolnak a következő világra. És azok az emberek tesznek a legkevesebbet itt ezen a földön, ezért a világért, akik a legkevesebbet gondolnak a következő világra. Döntsd el, hogy te melyik ember szeretnél lenni. Hogy arra gondolsz, hogy mi vár rád. És meg fogsz lepődni, hogy Isten mire használ téged itt. Ezután a rész után mondja Pál, hogy szüntelenül imádkozzatok, vigasztaljátok egymást, segítsetek egymást. Az az ember, aki a mennynek él, az vigasztalja a testvérét. Az segít a másiknak. Az imádkozik, közben jár, és az Istenért ég a szíve. Én nem tudok még egy olyan eszközt, amit az Úr adott nekünk, ami ennyire tisztán, égő szívvel tud tartani minket számára, mint hogy várjuk az ő visszajövetelét. Engedd, hogy átjárja a szívedet ez. Újra. Mennyei atyám, kérlek, hogy engedd, hogy felbátorodjunk, Uram. Hogy ne csüggedjünk el, hogy Pál írja, hogy ne legyünk tudatlanok, hanem várjuk a mi Úrunk visszajövetelét. Reménységgel. Nem gyengén, nem elcsüggedve, nem szomorkodva, hanem várva az ő visszajövetelét. Jézusét. Jézus, köszönjük, hogy te eljössz értünk, hogy nem hagysz minket itt, hanem magad mellé veszel. De Uram, az az imánk, hogy amíg az a nap nem jön el, hadd legyen a mi kezünk tevékeny, és hadd legyen a mi kezünk munkája maradandó. Uram, imádkozunk azért, hogy kenj fel újra a lelkeddel. Uram, azt olvassuk az Ószövetségben, hogy Izrael, amikor vonult a pusztában veled, akkor a te jelenléted rászállt a szent sátorra, és amikor felemelkedett, akkor Izrael tudta, hogy indulnia kell. Nappal a felhőoszlop, éjjel a tűzoszlop, és amikor indult, ők mentek utánad. És Uram, az az imánk, hogy ezt még sokkal valóságosabban megélhessük, mint ők, és így követhessünk téged, így szolgálhassunk téged, hogy így használd a mi életünket, hogy lássuk, amikor indulsz, és menjünk veled. Uram, mi nem csak a szent sátor felett láthatunk téged. Te azt mondod, hogy mi vagyunk a Szentlélek templomai, itt vagy bennünk. Vezess minket, Uram, használd ezt a gyülekezetet. És kérlek, imádkozom ezért, hogy alapozz meg a szívünkben egy mennyei látásmódot. Hogy ez szerint gondolkodjunk, hogy erre emlékezzünk. Uram, imádkozunk Grétért, aki rosszul lett, Uram, hogy segíts neki, Uram, hogy nem tudom mitől ájult el, lehet, hogy a meleg, lehet, hogy más, Uram. Kérlek, hogy érintsd meg őt, állíts helyre az ő egészségét, Uram. És ő is gyászolja az édesanyját, kérlek, vigasztald meg, hogy tudja, hogy az édesanyja jó helyen van, hogy Krisztusban hitt. Köszönjük, Uram, hogy itt együtt lehetünk, hogy szerethetjük egymást, munkálkodj az életünkben, Uram. Formáld át ezt a gyülekezetet, Isten, a te kezed által, mert a munka nem embereken múlik, hanem rajtad. Gyere hamar, Jézus, alig várunk, hogy láthassunk Jézus nevében. Amen.